Rejtő Jenő, trópusi pokol. Bankrablás. A Vieuxport gránittal kövezett keskeny átjárójában ponyvával fedett teherautó döcögött ki, legfeljebb 30 kilométeres sebességgel a belváros felé. A kamion fedetlen sofőrülésén egy csomó zsák keményiázott kúpja alatt gubbasztott a vezető. Mögötte a ponyva alól fütyszó hallatszott és halk beszélgetés. Valószínűleg munkások feküdtek hanyatt a jármű piszkos padlóján, és fáradtan meditáltak a közelgő tél mérsékeltebb munka lehetőségeiről. Vagy az is lehet, hogy állandó alkalmazottai valamelyik szállítmányozási vállalatnak, és ebben az esetben télen is biztosítva van a munkájuk. Ám bátor az ember lehetőleg ne adja át magát minden gyanakvás nélkül kézenfekvő feltevéseknek. Különösen Marseille-ben nem tanácsos ez a fajta jó hiszeműség. A Senebié felső szakaszán kikanyarodott a főútvonalra a teherautó, és miután egy ideig a járda mentén döcögött, szép lassan megállt. A köd szokatlanul sűrű volt. Az autó közlekedés jóformán megszűnt. Csak néha tűnt fel egy-egy lapos fényű sárga ködlámpa, és vontatott siklással eltűnt valamerre. Vajon mi dolguk lehetett a teherautó utasainak ebben az elátkozott éjszakában a Live at Thomas magánbankház előtt? A ponyva alatt némán feküdtek az utasok. Valami üzemzavar következtében a teherautó négy fényszórója váratlanul kialudt. A sarkon túl egy rendőr húzódott óvatosan a hatalmas biztosítópalota kapujába és figyelt. Mellette a falon ovális üveglap. Két órát harangoztak. A bank redőnye kisé felemelkedett, a teherautó egyik utasa hosszú fütyjelet adott le, valaki beugrott a ponyva alá, és a sofőr lenyomta a kuplungot. A hűtő megremegett, de a futólépésbe közeledő rendőr már hosszú fütyjel süvöltött bele az éjszakába. A kamion sötét fényszórókkal és teljes sebességgel száguldott a Senebijén. A rendőr gumibotja belecsapott az ovális üvegbe, és ettől pokoli csöngés támadt a kerületi riadókészültségen. A sargon túl egy motoros járőr száguldott az autó nyomában. A bankrablóknak nem volt szerencséjük. A köd váratlanul oszladozni kezdett. A teherautó útját sorba megszólaló rendőrsípok és a motoros járőr revolverlövései kísérték. Betetőzte végezetül, hogy még mielőtt a régi kikötő zegzugos utca labirintusát elérhették volna, szembe kanyarodott velük nagy szirénázással a repülőcsoport hatalmas Benz kocsija. A teherautó fara nagy félkörbe vágódott ki, ahogy hirtelen bekanyarodott az első utcán. Megszólaltak a karabélyok. A ponyva alól vékony cső bújt ki, és egy automata pisztoly felelt a rendőröknek. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. A kamion szinte két kerékre dőlve, merészívbe futott körül a Rue Bertrand de Boris járda szigetei mentén, és fékezés nélkül vette a dőme felé lejtő Rue Forbin torkolatát. A sofőr mellett ülő bandita csendben előrehajolt a szélvédőre, és megnyílt a tarkója. – Dobjátok le, a karomra dől! – kiáltott hátra a sofőr. Négy kar nyúlt ki, felemelték a halottat, aztán egy roppant test parabolája ért véget az aszfalton, és a nyomukba süvöltő rendőrautó derékbe vágta el. – Vigyázzal, rűd el a műrnél! – Pierre, adjad Bignek a táskát! Akit Pierre-nek neveztek, egy 18-20 év körüli sápat fiú átadta Bignek a táskát, és utána mozdulatlanul meglapult. Nem félt, csak valósággal elzsibbadt mindattól, ami veled és körülötte történt. Lassítottak. A Rue de la Mur zsák utca. De nem épület határolta el, hanem hatalmas palánk, amely mögött ócska vastelep van. Leugráltak az autóról, és átvetették magukat a palánkon. A riadó autó legénysége sortüzet adott le, és utánuk vetette magát. A sortűz csodálatosképpen csak egy ember tölt meg, a sofőrt, amint éppen egy vashordon ugrott át. Hatalmas szaltóval döngve a hátára bukott. Hárman rohantak tovább, Big, Pierre és egy sovány fekete hajú. Jóval elhagyták a rendőröket. Mikor a telek túlsó végén sértetlenül ugrottak át a palánkon, egy pillanatra megálltak. Bignél volt a táska 500 ezer dollárral. Jobb felé egy sárga cement blokkház zárta el az utat. A munkásbiztosító egyik költözőhelye volt, ahol a kikötő könnyebb sérültjeit szokták ellátni a délelőtti ambulancián. A végleg felszálló köd mögött kivillant a hold, és fehér fénye végigfutott a ház esőcsatornáján. Az esőcsatorna lefolyóját egy vörös tégladarab támasztotta meg. Big gyorsan kimozdította a téglát, amely mögött vízmosta, mély odú nyílt meg. Ide tolta be az aktatáskát. A téglát újra visszahelyezte, és rohantak tovább. A rendőrök futó lépése már nagyon közel dobogott. A menekülés csak egy domnak kanyargó szerpentin úton látszott lehetségesnek. De ez a szerpentin a Fort Saint-Jean citadellájánál végződött. Ide látszott a posztoló szenegáli gyalogosnak meg-megvillanó szuronya. Utánam! Követték Biget őrült rohanással.
Halt! Kuala!
Big vadul lihegő mellkasa neki feszült a szurony hegyének. Be akarunk lépni a légióba! A poszt félreállt. Míg jóformán el sem érték a kaszárnya udvaron át a törzsépület főkapuját, mikor ismét felhangzott mögöttük a szenegáli kiáltása.
Halt! Kuala!
Egy izgatott rendőrkapitány megmagyarázta a szenegálinak, hogy három rablót üldöz, akik erre futottak. A szenegáli biztosította a rendőrkapitányt, hogy este 8 óra óta, mióta ő van őrségbe, senki sem lépett az erődbe. A kapitány rövid megjegyzéssel válaszolt a szenegálinak, és az a egyetlen szócska, amely kizárólag francia nyelven tűri el a nyomdafestéget, nagyon jellemezte véleményét a légióról, általában a hazudozásról, és különösen a szenegáliakról. Aztán fáradt legényeivel megindult lefelé a szerpentinen. A szenegáli két karját puskájára támasztotta, és köpött egy hegyeset az eltávozottak menet irányában. Megindult a szokásos udvarias ellenségeskedés a rendőrség és az idegen légió között. És ez alkalommal a rendőrség minden bizonyíték, a rablókra vonatkozó minden közelebbi adat híján volt. Kérték a kiadatását három embernek, akik az erődbe menekültek, de előző éjszaka folyamán a Live at Thomas cégtől egy aktatáskát raboltak el 500 000 dollárral, amelyet Sir Gottfried, a Petroleum király helyezett letétbe másnap reggelig. Az ezredes sajnálattal közölte a rendőrséggel, miszerint hiányos ember és mellettük folytán nincsenek abban a helyzetben, hogy a bankrablókat képesek legyenek felismerni, pusztán az elkövetett bűncselekmény alapján. Tehát közelebbi személy leírást kér. A rendőrség azt felelte, hogy három középtermetű emberről van szó. Az ezredes válasza megint rendkívül udvarias volt. Felhívta a rendőrség figyelmét arra a körülményre, hogy a légiónak igen sok középtermetű katonája van, és legnagyobb sajnálatára ilyen deliktumért sem áll módjában senkit letartóztatni. Azért lelkiismeretesen átkutották az éjszaka jelentkezett három embert, de miután minden kétséget kizáróan megállapították, hogy sem a három embernél, sem a kaszárnya épületében elrejtett pénz nincs, közelebbi adatok hiányában, mint ez már annyiszor hasonló esetben is megtörtént, a vizsgálatot beszüntették.